Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az Értsünk Szót mai adásában, utolsó eheti könyvajánló rovatunkban Hódos Máriával beszélgetünk, mint szerzővel és szerkesztővel a Fiaim, hol vagytok című kötetről.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Újos kötet van itt a szerkesztőségi asztalon. Az a címe, hogy Fiaim, hol vagytok, a Tintakönyv kiadó adta ki, és egy szerzőpáros szerepel a borítón, Hódos Mária és Farkas Erzsébet. De ez a szerzőpáros nem a klasszikus felállást, írói kettőst jelölik, különleges viszony van köztük. Hódos Mária a vendégem, és arra kérem, hogy mutassa be Farkas Erzsébetet, és ezt a kötetet, amelynek műfaji megjelölését is önre bízom, pedagógiai hőskölteményt is mondhatnék, de nem akarom a hallgatókat kényszerhelyzetbe hozni, vagy különösebb képzetekhez kötni. Vezessen be Farkas Erzsébet világába, kérem.
Jó reggelt kívánok én is, és köszönöm a lehetőséget, hogy népszerűsítettem ezt az egyáltalán nem vidám könyvet. Azért van szerzőpáros a könyv borítóján, mert hogy Farkas Erzsébet a nagymamám, aki 1938 és 1942 között egy naplót írt, egy olyan naplót, amit utána 70 évig senki nem látott. És egyszer csak én 2011-ben az édesapámtól ezt a naplót megkaptam. Ez a napló egy nagyon érdekes történetet tárt elém, így mondjam. Nagyanyám 1938 és 42 között egy gyermekotthont vezetett Békésen. Ezt a gyermekotthont egy Goldberger Lajos nevű gyógyszerész hívta életre. Ez a Goldberger Lajos, ez nem volt egy gazdag ember, egyszerű gyógyszerész volt, nem is volt gyógyszertára, hanem ő csak maga a gyógyszerész volt egy gyógyszertárban. És mindenféle tett pénzéből úgy gondolta, hogy egy olyan gyerekotthon szeretne létrehozni, ahol zsidó gyerekek vannak, ugye az évszámuk elég beszédesek, 38-42, ahol a gyerekeket fölneveli, ezek nem feltétlenül árva gyerekek voltak, hanem, azt majd később elmondom, és a gyerekotthon finanszírozásához ő értett, viszont keresett egy nevelőt, vagy egy tanárt, vagy egy vezetőt, aki ezt az otthont vezeti, és Farkas Erzsébet lett az a hölgy, aki akkor 31 éves volt, és az 5 éves kisfiával leutazott Békésre.
Voltak az ő motivációi, mert azon túl, hogy egy különleges személyiségű ember, és ez kiderül a naplóból, a naplójából, amit itt látunk, és nagyon mély kötődései vannak gyerekekhez, környezetéhez. Neki volt egy szakirányú érdeklődése is, képzésben is részt vett. Tehát nem egy egyszerű nevelői munkát vállalt ő fel.
Hát igazából tehát elég földhöz ragadtak voltak az okok. Ő elvált, amikor a kisfia 3 éves volt, elég nehezen élt Pesten, és hát az első ok az volt, hogy egy olyan munkát talált, amit egyrészt nagyon szeret, mindig pedagógus szeretett volna lenni, de a numerus clausus és egyéb események ezt nem tették lehetővé. 1936-tól a Budapesti Pszichoanalitikus Egyesületnek a szemináriumain vett részt, tehát őneki ott volt valami előképzettsége, sőt a válás miatt a kisfiát is idejáratta ilyen pszichoanalízisbe. És ez egy folyomány tulajdonképpen, tehát amikor elvállalta a békési gyermekotthon vezetését, egyébként itt 10 gyerek volt, tehát nem egy nagy otthonra kell gondolni, akkor ő itt teljesen elszigetelve a külvilágtól egyedül volt. És amikor ez a munka fölmerült, akkor beszélt az analitikusával, Lévi Kattával. Lévi Katta, Lévi Lajosnak a felesége, aki a Szabolcs utcai, Budapest Szabolcs utcai zsidókórháznak volt a belgyógyász főorvosa. Lévi Kata a gyógypedagógus, a Pszichoanalitikus Egyesület oszlopos tagja, és a Lévi Katával megbeszélték, hogy ő úgy fog segítséget adni, hogy ilyen szupervízió formájában tulajdonképpen a Farkas Erzsébet leírja azt, hogy mi történik a gyerekekkel, és a Lévi Kata pedig válaszol, hát vagy tanácsokat ad, vagy hát egyáltalán megpróbál jelen lenni ebben a olyan feladatban, amit a Farkas Erzsébet igazából nem is tudott átlátni, hogy micsoda dolgok lesznek itt. Tehát az egész az egész dokumentum kötetnek ez egy nagyon lényeges momentuma, hogy annak, ahogy számos napló röviddel az események után emlékezetből íródik, itt minden feljegyzés az eseményekkel párhuzamosan történik. És nem azért, mert miután reggel 6-tól este 11-ig a gyerekekkel foglalkozott, úri kedvével írogatott, hanem a kezébe vett egy Erika írógépet, és igazából ezeket a naplójegyzeteket a Lévi Katának küldte heti rendszerességgel, és ezekre vált válasz. Feljegyzések ezért, miután az eseményekkel párhuzamosan történtek, szinte aznap este éjszaka írta őket, ezért elég nyersek, indulatosak, rendkívül őszinték. Mindenféle szépítés és megfelelni akarás nélkül, tehát kontroll nélküliek tulajdonképpen. És itt a napi események, a gyerekeken észlelt, akár a legkisebb változások, új jelenségeket részletesen leírta.
Egészen drámai bejegyzések, tehát annyira nyers, gyerekpsziché, a családi struktúrák egészében egészen megrendítő, vagy nem, hogy mondjam, ritkán lehet ennyire belátni emberi.
Hát és ugye itt a gyerekeket körülvevő, vagy befolyásoló, sőt, tehát egyre inkább meghatározó társadalmi események, politikai események is, ha akarta, hanem ezek beszüremkedtek. Tehát az ő szemével lehet látni az akkori világot, és hát akarva akarva mindenről ír, egyébként meg minden dolog érdekli is, tehát meg egy csomó dolog a kénytelen foglalkozni, hogy az ügyintézésnél tehát végtelen számú feladata van, és hát ebből adódik, hogy a napló tulajdonképpen az akkori világ valamennyi területét akár érintőlegesen, de mindenképpen érinti.
Mielőtt belemennénk ezekbe a napló feljegyzésekbe, meg arról, hogy a szupervízió mit látott, meg ő mit látott, hogyan alakult ez a kis kommuna. Mondjuk el, hogy kik voltak ezek a gyerekek, hogy érthetőbb legyen, miért van tétje.
Igen, ez nagyon fontos. Tehát 1936-38-ban az Izraelita Patronázs Egyesület, amelyiknek Budapesten volt a főszékhelye, nekik volt egy olyan elgondolásuk, amit eléggé komolyan is vettek, hogy miután a zsidó törvény, ugye 38 és a egyéb események, szörnyű események alatt nagyon lecsökkent a zsidó családokban a születésszám. Tehát felmerült egy olyan gondolat, hogy azok a gyerekek, amelyeket nevelésre keresztény családokhoz adtak, mert ez egy aránylag bevett folyamat volt, tehát azok a gyerekek, akiket a szülők nem tudtak eltartani, nem feltétlenül mondtak le róluk, de olyan szegénységben éltek, hogy nem tudták őket eltartani, azt a gyermekvédelem kiadta akár keresztény családokhoz is. Na most volt egy ilyen tendencia, hogy ezeket a zsidó gyerekeket visszahozzák a felekezet szárnyai alá, és hát ezt úgy lehetett elérni, hogy elvették a keresztény szülőktől őket, akár a legjobb szándékkal is, ezt nem kell vitatni, és akkor zsidó közösségekbe, tehát a Goldberger Lajoshoz is nagy részt olyan gyerekek kerültek, vagy nem nagy részt, de fele arányba biztos, akik egész pici koruktól keresztény családoknál nevelkedtek, és most egyszer csak átkerültek. Tehát jól működő családokba, ezt hozzáteszem, ahol szerették őket, de hát ugye más szellemiségben nevelték őket, és ezek vissza bekerültek a Goldberger féle nevelő otthonba, vagy gyermek otthonba, és hát ez nagyon sok konfliktust okozott. Tehát meg kellett a gyerekeknek birkózni azzal, hogy ők egyszer csak zsidók lettek, például a sok egyéb más között. De voltak árva gyerekek is.
Tehát eleve nem egyszer veszítenek el családot, hanem kétszer, ugye? Mert kiemelik.
Hát akár, mondjuk a többi eseményről ne is betetne. Itt a 42 utáni események az nem kettő, hanem ugye, ott már komoly tragédiák történtek.
Mondjunk ezekből az epizódokból egy párat, hogy a hallgató érzékelje, hogy micsoda munka volt ezeket a gyerekeket szinten tartani, egyben tartani.
Hát igen, de én még ennél is, tehát mindenképpen még előtte szeretnék egy gondolatot, hogy ebben a naplóban leírtak, igaz, hogy békésen történtek a Goldberger féle gyermekotthonban, de ezek bárhol megtörténhettek volna. Tehát Erős Ferenc pszichológus az ajánlásában nagyon találóan azt írta, hogy valahol Európában, mint az egykori film, valószínűleg sokan emlékeznek rá, tehát bárhol Európában, azon belül Magyarországon, vagy éppenséggel békésen, bárhol megtörténhetett volna, és elképzelhető, meg is történt több helyen. Tehát a naplóban a konkrét események kapcsán megjelenik a békési polgár, aki nagyobb rész zsidó. Megjelenek parasztok, hivatalnokok, a hivatal, a csendőr, a tanár, az orvos, a zsidó közösség, a kántor, a rabbi, a szolgáló. Tehát tulajdonképpen Magyarországnak a tükörkép, egy ilyen nemzeti körkép, vagy hát úgy is mondhatnám, hogy kórkép.
És minden feszültség valamilyen módon ezeken a gyerekeken csattan, illetve ezeket kell kivédeni ebben a nagyon törékeny mikrokozmoszban.
Igen, hát ez egy nagyon érdekes történet, ugye, mert ő olyan elveket vall, amit hát reformpedagógiának is lehet mondani, amit tehát egy nagyon érdekes helyzet áll elő. Ő a Pszichoanalitikus Egyesület szemináriumain nagyon érdekes nézetekkel és nagyon sok reform gondolattal találkozik a gyerek-anya viszonylattal kapcsolatban. És amíg általában a pszichológusok vagy az akkori pszichoanalitikusok részéről ezek elvi, tehát leírások, cikkek, konferenciák anyagai, addig itt ő megpróbálja ezt az életbe átültetni. Tehát ennek az egész dokumentumkötetnek ez egy különleges aspektusa, hogy az, amit ő valamikor szemináriumokon hallott, azt ő egyszer csak van alkalma, és 10 teljesen az ország különböző részeiről oda került 10 neveletlen kölyökkel kell ezt valahogy az életben, a életbe átültetnie. És itt természetesen sok kudarc van, és nagyon sok pozitív élmény is van ebben.
Próbáljuk meg ezt a pedagógiai programot felvázolni, hogy mi az, ami itt megvalósult, mi az, ami kudarcot vallott. És ami sikerült, miért sikerült, ami nem sikerült, az nyilván annak sok magyarázata lehet.
Hát magyarázatot nem is, tehát ugye volt egy Goldberger Lajos, aki zsidó szellemben szeretett volna fölnevelni zsidó gyerekeket, de úgy, hogy szakmát ad a kezükbe, egészen nagy 18 éves korukig figyel rájuk, tehát hogy egy ilyen programszerű dolog volt ez. Ehhez képest tehát ugye beleszólt ebbe a történetbe, összesen 3,5 évig voltak együtt. A Farkas Erzsébet hihetetlenül őszinte, hihetetlenül pozitívan állt minden gyerekhez. Nagyon nehéz itt olyan módszerről beszélni, tehát ő nem volt pedagógus. Ő elvégzett szemináriumokat, érettségie volt, beszélt angolul és németül, tehát egy rendkívül művelt nő volt, ezt mindenképpen el kell mondani. De nem volt pedagógus, tehát ő egy csomó dolgot a megérzéseire hagyatkozott. Ugye az elején, napló elején lehet látni, hogy szinte eszközök nincsenek a kezében, tehát rá is üt a gyerekre, megveri fakanállal, amit Lévi Kata utána a leveleiben mélységesen elítél. És utána néhány hónap, fél év elteltével, ahogy ő minden nap foglalkozik a gyerekekkel, ugye Goldberger azt mondja, hogy legyen rend, legyen kóser koszt, a Farkas Erzsébet pedig azt mondja, hogy minden gyerekkel minden nap a leckét meg kell csinálni, minden gyerekkel külön kellene beszélni, az egyik minden nap bepisil, a másik lop, a harmadik hazudik, de ezt nem kiabálva, hanem igenis minden nap a gyerek lelkével kéne foglalkozni. Tehát ez egy rettentő teher rajta, mert 10 különböző gyerekkel egyedül Farkas Erzsébet foglalkozik. Szóval ezt így nagyon nehéz, nagyon-nagyon nehéz abszolválni. Volt neki egyébként mindig egy segítsége, aki a főzésben és a takarításban segít, ezzel is rengeteg konfliktusa volt.
De már ő is eleve egy traumatizált nő, tehát egy válás után van.
Hát és úgy, hogy a 30-as években azért az, hogy egy nő elválik és saját maga eltartja magát egy pici gyerekkel, ez nem volt egy hétköznapi dolog, már önmagában sem. Ezen kívül érdekes, hogy magában a zsidó közösségben békésen nem volt különösebben vallásos a zsidó közösség. A nagy ünnepeken találkoztak, de ott is idézőjelbe kasztokra szakadva, tehát nem vegyültek a jobb módúak a szegényebbekkel. és ennek ellenére ugye a Goldberger pedig azt mondta, hogy itt kóser háztartást kell vezetni, ami hát nyilván a hallgatók nem tudják, de ez egy nehezített dolog. Sokkal drágább, sokkal nagyobb macera, sokkal több gondot igényel. Ugye ez egy örökös konfliktus volt a Goldberger meg a Farkas Erzsébet között, azt mondta, hogy annyira kevés pénz van az egész életre, a mindennapokra, hogy fel ennyiből ki lehetne hozni, hogyha nem kóser étel lenne, de kósernek kell lenni. Na, szóval nagyon sok érdekes próbálkozás van, nagyon sok siker, igazából a legnagyobb siker, én azt gondolom, az volt, hogy a gyerekek megnyíltak, elfogadták, és egy biztos pontnak érezték a Farkas Erzsébetet. Tehát tényleg anyjuk helyett anyjuknak. Volt még egy nagyon érdekes, ezt még bocsánat elmondom, ugye ott volt a fia. A fia halálosan féltékeny volt minden gyerekre, mert a Farkas Erzsébetnek elve volt, hogy az összes gyerek az ő gyereke, az ő édes gyereke. Tehát a saját gyerekének sem szentelt nagyobb időt, több időt, mint a többi gyereknek. Ez is egy elég erős konfliktus helyzet.
De honnan, tehát hogy de számomra ez a legnagyobb titok, hogy miért ezt a szerepet vállalja fel, hogy anya akar lenni. Lehetne sok más. Tehát eleve ez az anya szerep, család szerep egy ilyen korszakban, ahol minden megbomlik, gyerekeket emelnek ki, nevelnek át, ugye keresztény, zsidó, identitás, befogadó családok, itt felmerülnek aztán mindenféle zaklatások. Ezek a gyerekek ki vannak téve egy csomó olyasminek, ami nem az életkoruknak való, hogy miért pont az anyjuk akart lenni, és miért ilyen radikális módon, és honnan jött ez az energia, miért tartott ki, honnan született ez a személyiség?
Hát ez a Farkas Erzsébet, ez tényleg egy hihetetlenül erős nő volt. Hihetetlenül erős nő volt. Hogy az anyuk akart lenni, ez igazi, ezt talán egy picit idézőjelbe kell, vagy zárójelbe kell mondani. Tehát ő nem úgy akart anyuk lenni, hiszen a néhány gyereknek éltek a szülei, és azok időnként le is jöttek, és meg is. Sőt, amikor az egyik gyerek, akit elhagytak, mondta, hogy gyűlöli az anyját, és nagyon negatívan nyilatkozott róla, akkor ő ezt úgy fordította meg, hogy de téged megszült az anya, és biztos, hogy ha élne, akkor szeretne téged. Tehát ő nagyon pozitívan viszonyult a gyerekek élő szüleihez. Tehát ő nem úgy akar, hogy az anyuk akart lenni, ezt inkább úgy mondom, hogy egyenlőként nem volt kivételezés, saját gyerekével nem kivételezett, pontosan ugyanúgy és őszintén beszélt minden gyerekkel. És az az érdekes, hogy minden témáról őszintén beszélt, tehát a gyerek születésétől kezdve a szexuális életen át, az Istenhez való viszonyhoz, a világ dolgai, a háború, mindenről.
Tehát egy ilyen maximális közelség és maximális felelősségvállalásról. Egy olyan korban, ami az elidegenítésről, az idegen és elutasításról szólt, és a távolságról.
Hát igen, de azt tudjuk, hogy mindig, amikor egy ilyen korszakot lebontunk emberekre, akkor ott mindig vannak csodák. Még az egy érdekes adalék, hogy a Goldberger Lajos, aki tényleg minden szívvel, lélekkel, de a maga módján, mert mondom, a Farkas Erzsébettel rengeteg konfliktusuk volt, amikor ő ugye évekig finanszírozta ezt a gyermekotthont, akkor a békési baráti társaság a Goldberger Lajosnak, hát nem is értették, hogy mi van.
Az ő motivációjáról,
hogy miért van erre szükség? Hát az ő motivációról csak annyit tudunk, ez egy aglegény volt, Karcagról származott, és egyszerűen úgy döntött, hogy ő ezt szeretné. Semmiféle különleges motivációja nem volt.
Kvázi egy vagyontalan ember, egy család nélküli ember, egy férfi,
hát nem, aki... Azért nem vagyontalan, tehát nem volt gazdag, de volt egy kis földje, és a fizetése. Igen, hát tulajdonképpen igen. Tehát nem volt egy gazdag, spórolt pénzéből, most arra így hirtelen nem emlékszem, hogy mennyi havi, mekkora összeget adott, de amit tudott, nem tudom hány száz pengőt, azt ő letette. És egyébként meg még a zsidó az Izraelita Patronázs Egyesület és az, a Királyi Gyermek Védel, Gyermekmenhely, vagy nem, most bocsánat, nem jut eszembe pontosan a neve, ők is valamiféle fejkvótát adtak, ami egyébként minimális volt. Én azt be is vettem a könyvben, bemásoltam néhány dokumentumot, ahogy évi egy rend ruha járt nekik, egy cipő, tehát az év nagy részében mezitláb jártak Lukas cipőben, tehát pici összegekből. Tehát a nagyanyámnak varázsolni kellett, hogy mindenki jöjjön.
Mondjuk el, hogy mi történt a fiúkkal, és hogy aztán ez a napló, ez miért tűnt el 70 évre?
Ez a napló, ez azért tűnt el, mert ezek a hallgatás évtizedei voltak, hogy így mondjam. Megmaradt egy, tehát ezt a naplót, hogy akkor egy pár szót mondok, jó? Tehát úgy kell elképzelni ezt a naplót, hogy A4-esnél egy picit nagyobb, egy olyan 5 centivel nagyobb, hosszabb lapok. Ebből körülbelül 400 oldal, vagy 450 oldal, gépelt oldal született. Ez megmaradt. Megmaradt egy fényképalbum, és megmaradt egy levelezés, amit körülbelül 200 oldal, tehát egy nagyon nagy anyag maradt meg. Ez úgy maradt meg, hogy a nagyanyám kapott egy szekretert, amikor megházasodott a 20-as évek végén. Ennyi maradt meg az életéből, mert a lakását azt kirabolták, semmilyen nem maradt meg. Túlélte, megmaradt ez a szekretert, és annak az alján hevert ez a néhány dosszié. Ebből a megmaradt anyagból, ebből a fényképalbumot azt én kisgyerekkoromban nézegethettem. Bármikor megkérdeztem, hogy kik ezek a gyerekek, mindig azt mondta, hát a Matyi barátai, semmi. Soha egy szót nem mondott. Én éreztem, hogy van mögötte van, de soha egy szót nem mondott. A napló meg a levelezés az el volt dugva a szekrényébe, arról senki, hát az apukám nyilván tudott, de teljes elhallgatás volt olyannyira, hogy a fiával se beszélték meg azt, ami 1944-ben és 45-ben történt. Soha nem beszéltek róla. Tehát 45-ben elkezdődött egy új időszámítás, egy új élet, és ugye amiről nem beszélünk, az nincs. Persze tudniuk kellett, hogy ez így nincs, hogy ezt így nem lehet. Mégis így tettek. Tehát ezt a szerepet játszották teljes elszántsággal, odaadással, és tulajdonképpen önmagukat meggyőző hittel. És hát akkor volt egy ilyen, tehát ő meg a halál előtt, a Farkas Erzsébet megkérte a fiát, hogy esetleg a család részére tegye ezt nyilvánossá. És az édesapám ezt nem tudta megtenni, nem tudta elolvasni, nem tudta még egyszer átélni ezeket a dolgokat, és akkor kért meg engem, hogy én kezdjek valamit ezzel a naplóval. Az első dolog az volt, hogy digitalizálni kellett, és ugye miután az előbb elmondtam, hogy ilyen vékony papírra, kétoldalas gépeléssel a szkenner az nem fogadta ezeket a jeleket, úgyhogy ezt kézebe kellett gépelni. És utána, hát ez egy több hónapos munka volt a levelezéssel együtt, és hát utána kezdődött a kutatás, hogy egyrészt levéltárakban a gyerekeket megkeresni, és hát minden fölelhető anyagot megpróbáltam fölkutatni, és utána következett egy fantasztikusan érdekes dolog, amikor a gyerekeket próbáltam felkutatni, ez is egy félvilággal leveleztem, és elég sok gyereket sikerült megtalálnom, köztük egy embert, aki utána meg is hívott minket Izraelbe, sőt itt is járt, a Dajcs Józsi bácsi most már, és vele végig is jártuk a helyszíneket. Megpróbáltam mindenkivel interjút készíteni, akivel tudtam, és mai fotó. De amit összetudtam szedni, az benne is van a könyvben.
Mit derült ki a hallgatásokáról ebből a tényfeltáró munkából? És kibomló sorsokból?
Hát a hallgatás oka, azt, hogy az előbb mondtam, az, hogy nem rettenetesen nehéz még egyszer átélni ezeket az eseményeket. Tehát egyszerűen olyan mélyen eltemetik, és olyannyira új életet akarnak kezdeni, olyannyira lezárják ezt a periódust, hogy nagyon-nagyon nehéz elővarázsolni. Tehát ezt tudom erre mondani. Tehát én nekem a nagyapám, aki megjártam a Uthauseni koncentrációs tábort, és visszajött, 190 centi magas ember volt, 35 kilósan jött vissza. Soha nem beszélt róla, soha. Időnként leült, amikor találkoztunk ilyen családi ebédeken, már idős volt, leült, és egy ilyen furcsa pószt vett föl, és azt mondja, hogy hát így kellett ülnie, mit tudom én, 5 órán keresztül. És amikor kérdeztük, hogy miért, meg hogy, akkor nem volt erre reakció, tehát csak azt a pillanatot tudta kihozni magából, nem tudom milyen, valamilyen asszociáció folytán. A nagyanyám, a Farkas Erzsébet, ő soha nem beszélt semmiről. Édesapámat, amikor megkértem, vele nagyon sok interjút készítettem, még a halál előtt szerencsére sikerült rá, hogy rábeszélnem, úgy kezdődtek ezek az interjúk, hogy hát ez most már az utolsó, most már létszes, ne hagyjál békén, nem tudok éjszaka aludni, üvöltözöm. Szóval ne csináld, nem akarok veled se akarok erről beszélni. És akkor én rábeszéltem, hogy de még ezt az egyet meséld el, így ment. Tehát én azt gondolom, hogy a túlélőknek a többsége nem... azért nem beszélt, többek között nyilván ennek millió oka lehet, az egyik ok az, hogy még egyszer átélni, és még egyszer, mert ugye az ember, amikor valamire emlékszik, akkor följönnek a részletek, és minden érzelmileg rettenetesen megterhelő.
Ez az utólagos tényfeltárás, dokumentum összerakás mennyiben módosította, egészítette ki magának a naplónak a világát?
Hát a napló világát igazából kiegészíteni, én azt gondolom, hogy annyira részletes volt, hogy nem kellett. Inkább az volt a fontos, hogy a fogalmak, a kifejezéseket megmagyarázzam, a mára ismeretlen személyeket, helyszíneket, ezeket a lábjegyzetekben mindenhová bevettem. Zsidósággal kapcsolatos kifejezések, összefüggések, ezek nagyon, szerintem nagyon fontos. Ezen kívül én írtam néhány cikket, tehát a Pszichoanalitikus Egyesület és az Izraelita Patronázs Egyesület rövid történetét, áttekintését megírtam. Ezt mindenképpen be akarok be, mert ez egy háttértudásra van szükség. Maga a napló az egy egész, ami ugye egyszer csak félbe maradt persze, de egy olyan árnyalt képet ad, hogy ahhoz igazából én hozzátenni nem is akartam semmit. Tehát a napló szövege az eredeti annyi, hogy az ismétléseket és az ismétléseket húztam ki belőle, mert hogyha valaki éjszaka 12 óra, 16 órás munka után elkezd gépelni, akkor óhatatlan, hogy a egyik kisfiú állandóan betissír, és akkor ez nyilván többször unalmasan megjelenik a szövegbe, ezeket kiszedtem. A fiúknak a felkutatása, hát az rettentően izgalmas és érdekes volt. Hogy mi lett belőlük. Ami még nagyon érdekes volt, az, hogy kerestem meg a fiúkat. Ugye elmentem a Szabó Ervin könyvtár Budapest gyűjteményébe, és ott a telefonkönyveket néztem végig 45-től 80-as évek végig, amíg a mobiltelefonok nem kezdtek el uralkodni. És ott írtam több száz levelet. Tehát abból kettőt vagy hármat tudtam használni, nem sokan válaszoltak, de viszont volt egy levél, aminek segítségével meg tudtam találni az egyik szereplőt. Tehát ezek fantasztikus dolgok voltak. Amikor a Népszavában megjelent egy interjú velem, akkor egyszer csak jelentkezett a Goldberger Lajos unokahúga, Herskovics Anikó, aki szintén szerepel a könyvben. Tehát ezek fantasztikus dolgok. Vele is sikerült még pont a könyv lezárása előtt egy interjút készítenem, és fotókat is küldött. Egy nagyon idős, rendkívül okos, érdekes hölgy. Ezen kívül Békésen sikerült megtalálni az egyik házat, amelyet béreltek. Ugye, mert ez az egész békési gyermekotthon, ez úgy volt, hogy a Békésen béreltek egy-egy kis házikót, akkor hogy ott a tulajdonos túl zajosnak talált őket, vagy túl zsidónak, akkor onnan ki kellett menniük, akkor megpróbáltak bérelni egy másik házat. Tehát egy szerencsétleneknek egy ilyen vándorlás volt az életük. És az egyik ilyen házat egy Szabó Erika, aki nekem békési információkban nagyon sokat segített, békési dolgokban, vele megtaláltuk az egyik házat, ahol amit béreltek. Tehát ilyen nagyon sok, nagyon érdekes dolog volt, ami így közben. És hát meg kell említenem Erős Ferencet és Kőszegi Ábelt, akik a mentoraim voltak végig a könyv a munkák alatt, és Korcsok Róbertet, aki meg békési, most Angliában él, nagyon sokat segítettek a kutatásaimban.
Erős Ferenc múlt héten távozott el, és emlékeztünk rá.
Sajnos igen.
Egy vele készített interjúunkban azon gondolkozom, hogy a magyar gyermekpszichológia micsoda teljesítményeket tudhat magáinak 20. századi életműveket. Igen, és hogy ezek a kísérletek, mint ez a gyermekotthon, vagy a Gaudiopolis, erről is beszélgettünk, a gyermekotthon Budapesten.
Igen.
Hát, hogy ezek mit adtak ehhez hozzá, és mennyire fontos alapanyag és tapasztalat az, ami itt felgyűlt ezekben a furcsa, háborús körülmények között végzett emberiességi kísérletekben?
Igen. És hát ennek a naplónak azt gondolom, hogy ez egy nagyon, tehát ezért érdekes ez a napló, ugye erről nem tudott senki, és ez így 70-80 év után elérhető, úgyhogy a Erős Ferenc tanítványai közül többen is úgy tudom, hogy különböző konferenciákon és írásaikban idéztek is belőle. Hát én nagyon remélem, hogy ez esetleg szélesebb körben is érdeklődésre tarthat számot. Hát én most azt szeretném, hogy a könyvtárakban legyen belőle egy-egy példány.
Én abban bízom, hogy itt a Székelyföldön nagyon sok szülő, pedagógus hallgatta a beszélgetésünket, és nagyon sokan kapnak kedvet, hogy beleolvassanak, mert egyrészt egy hihetetlen és mára felfoghatatlan világ nyílik ki, és
igen,
válik érthetővé, másrészt pedig annyira mindannyiunk szülőgyermek tapasztalata, és annyira egyetemes törvényszerűségek és helyzetek köszönnek vissza, hogy tényleg a máról is szól, meg magunkról, anyákról, apákról, családokról és gyerekekről szól.
Hát igen, ez tényleg. Igen.
Úgyhogy olvassák el minél többen Hódos Mária és Farkas Erzsébet Fiaim, hol vagytok? Című kötetét, a Tinta könyvkiadó adta ki. Annyira megrázó ez a gyerekkönyv, gyerekírással díszített borító nekem. 4 gyerekem van, 3 fiam és egy lányom. és a központi helyen van most kitéve a könyves polcon, és mindannyian
igen,
bejönnek, és örülök mindig neki. Úgy felemelik a fejüket, és jelzik, hogy itt vagyunk, és akkor én tudom, hogy mi nagyon-nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, hogy itt vagyunk és együtt vagyunk. Köszönöm
hát
ezt
igen,
a tapasztalatot.
Hódos Mária. Köszönöm szépen én is a beszélgetést. Köszönöm.
Köszönöm.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.